Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Majzik Máté tréner, pszichológus, az Impact Works tréning üzletágának vezetője a vendégem, és a eddigiekben a visszajelzésnek a fontosságáról és a visszajelzéseknek a módjáról beszéltünk, de most áttérünk arra, hogy mikor és mitől nehéz egy beszélgetés, illetve azt remélem, hogy valamilyen támpontot vagy valamilyen módszertant is tudunk érinteni annak vonatkozásában, hogy hogyan lehet könnyebbé tenni egyébként nehéz szituációkat. De én azt gondolom, hogy először muszáj azt tisztáznunk, hogy mikor nehéz egy beszélgetés.
Az a helyzet, hogy alapvetően mindannyian tudunk kommunikálni, tehát mindannyian beszélgetés a sokaságát folytatjuk le nap mint nap, és hogy általában ezekben viszonylag jól helyt tudunk állni. Tehát mondhatjuk azt, hogy alapvetően mindenki tud kommunikálni. Akkor lesz nehéz ez a beszélgetés, hogyha vagy a téma, vagy pedig a másik fél valamiért ezt nehézé teszi. És az, hogy egyes emberek mit értelmeznek téma vagy másik fél szempontjában nehéznek, abban óriási szórás van, mondjuk így két példa a közelmúltban, ami vezetőket érint. Dolgoztam olyan vezetővel, akinek hatalmas stresszt okozott az, hogy hogyan tudja a kollégájának elmondani, hogy kellemetlen a szájszaga, és hogy erre hogyan tud jól visszajelzést adni. És dolgoztam olyan vezetővel a közelmúltban, akinek el kellett bocsátania valakit, akinek nagyon komoly egészségügyi problémái voltak, és hogy úgy kellett ezt a beszélgetést lefolytatnia, hogy közben attól félt, hogy mi van, hogyha ez az egészségügyi probléma valamilyen nagyobb gondot okoz a munkavállalónak. Nagyon nagy ez a spektrum.
Hát ez a kettő, ez nem a spektrum két szélén van, hanem mind a kettő a nagyon nehéz szélén van. Szerintem beszéljünk arról, hogy milyen jó tippet lehet adni ezekben a helyzetekben.
Van szerintem egy olyan megközelítés, ami a konkrét helyzetben tud neked segítséget adni, és ez a felkészülés. És van egy olyan másik megközelítés, ami pedig összességében lesz fontos, minden nehéz beszélgetésben. Ez pedig, és pénál hangzik, és egy pszichológus mit is fog mondani, de az önismeret.
Tehát magamból indulok ki, magamon szűröm át, hogy én hogyan reagálnék, ezt érted önismeret alatt, vagy azt, hogy én tudom magamról, hogy én most nagyon be fogok parázni, hogy egy ilyen helyzetet kell megoldjak.
Mind a kettő fontos, Fontos az, hogy bele tudjuk magunkat képzelni a másik fél helyzetébe, és hogy értsük azt, hogy számára egyébként ez a helyzet milyen, mit jelent. Amire első körben gondoltam, az, hogy azt értsük, hogy ez a helyzet most számunkra miért lesz nehéz. Mert hogy sokszor azzal, hogyha ezt megértjük és ezt tisztázni tudjuk, akkor egyszerűbben el tudnak hárulni azok a sokszor kommunikációs akadályok, amiket pedig mi tulajdonképpen nehéznek élünk meg.
Térjünk át most egy pillanatig, vagy majd meglátjuk, hogy meddig a túloldalra, tehát amikor nem mi vagyunk fölül, ezt most jól fogják a hallgatók érteni, meg te is, tehát nem arról van szó, hogy nekünk valami nehéz visszajelzést kell adni, de vezetői szintből vagy fölülről, hanem mondjuk velünk veszekednek, támadnak, és tudjuk, hogy egy ilyen helyzetbe kerülünk, vagy egy ilyen helyzetbe találjuk magunkat. Ez is nehéz beszélgetés, itt ráadásul ugye nem az irányító fél vagyunk. Ilyenkor milyen megfontolandókat látsz?
Ha önismereti szempontból nézzük, akkor fontos megnéznünk azt, hogy mit jelent számunkra ez a helyzet. A kognitív viselkedés terápia azt mondja, hogy egy-egy ilyen negatívabb, nehezebb helyzetben meg fog jelenni valami, amit negatív automatikus gondolatnak hívhatunk a fejedben. És a negatív automatikus gondolat, ez csak így éppen így át fog röppenni rajtad, mint egy kis pillangó, hogy hozzád ér, és aztán tovább is repül, és mondjuk, ha éppen kiabálnak veled, akkor ez a negatív automatikus gondolat lehet az, hogy én teljesen haszontalan vagyok, teljesen inkompetens vagyok. A te reakciód, az nem is igazából a kiabálásra fog majd történni, hanem arra az értelmezésre, hogy most téged itt valaki azzal támad, hogy te inkompetens vagy, és te attól tartasz, hogy kiderül, hogy inkompetens vagy.
Hirtelen 8 évesnek érzem magam, és szídnak.
Így van, és innentől kezdve az, hogy te erre automatikusan hogy reagálsz, az csak attól fog függeni, hogy gyerekkorban mik azok a technikák, mik azok a stratégiák, amik beváltak neked. Behódolhatsz, elmenekülhetsz, vagy a másik oldalon akár túl is kompenzálhatsz, és kedvesen visszakiabálhatsz.
Vagy állonvágom, az is egy kompenzációs.
Az belefér a túlkompenzálásba teljesen.
Fogunk a copingról beszélni, ez én példám, ez pont nem, valószínűleg nem egy coping stratégia lesz, de fogjuk érinteni. Feltételezem, hogy a felkészülés alatt, meg az önismeret alatt arra is gondolhatunk ilyenkor, hogy ismerjem magam annyira, hogy ezeket a gondolatokat közben hasznosítani tudjam, nem pedig utólag a kanapén értelmezzem a pszichiáteremmel.
Így van, az a nehéz ilyenkor, hogy ez tényleg egy villámgyors folyamat, és tényleg csak egy a másodperc töredéke az az idő, amíg ez megjelenik a fejedben. Viszont minden, ami utána következik, az viselkedés, érzés, testérzet, az meg fogja határozni azt, hogy egyébként a külvilág mit lát a te reakciódból.
Mi a helyzet akkor, amikor önmagában az is nehézé teszi, hogy egy státuszkülönbség, akár egy jelentős korkülönbség, hierarchiabeli különbség lép fel, és egyszerűen nincs is mód, vagy az ember úgy érzi, hogy nincsen mód képviselnie magát, mert a kellő tisztelet megadásával. Egyébként hozzáteszem, fordítva is lehet igaz, tehát egy magas státuszban lévő személy is érezheti úgy, hogy már csak azért sem dorongolhatom le, mert nem akarok visszajönni ezzel a helyzettel, tehát hogy ezeket a fajta gépeket, ezeket a fajta különbségeket hogyan érdemes kigondolni, átgondolni.
Az egyik legkézenfekvőbb megoldás, amit sokszor elfelejtünk, az az, hogy a legtöbb beszélgetésben, a legtöbb nehéz beszélgetésben is jogunk van időt kérni. Ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk készen erre a beszélgetésre, ha úgy érezzük, hogy nekünk erre jobban fel kellene készülnünk, akkor mondhatjuk azt a másik félnek, hogy figyelj, ez egy tök fontos téma, tök fontos beszélgetés, egy kis időt szeretnék kérni, és hogy meg tudjuk ezt ejteni, esetleg mondjuk egy óra múlva, holnap ilyenkor, és a többi.
Amíg összesöpröm a cserepeket, így van. Gondoljam végig.
Így van, pontosan. Amíg egyébként nem rendezem a gondolataimat, amíg ki nem találom, hogy tudom a saját érdekeimet itt ebben a helyzetben megfelelően képviselni. Sokszor nehéz azt megtalálnunk, hogy egyébként milyen asszertív jogaink vannak az adott helyzetben, hogyan tudjuk ezeket egyébként asszertívan kifejezni. Ez szokott még egy ilyen jellemző nehézség.
Ezt szokták mondani, hogy asszertív jog, mert fogunk erről beszélni következő adásokban is, de hogy ebben a kontextusban viszont nem hallottam, mit értünk az alatt, hogy asszertív jog.
Asszertív jog vagy önérvényesítő jog, rengeteg önérvényesítő jogunk van, és ennek a nagy részével tényleg nem vagyunk tisztában. Jogunk van például...
Hát amit az előbb mondtál, időt kérni, de akkor még...
Megváltoztatni a döntéseinket. Jogunk van arra, hogy tévedjünk, ami ijesztőnek tűnik, de jogunk van egyébként hibát vételni, annak persze viselni a következményeit, de jogunk van hibázni. Jogunk van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak velünk. Ehhez is jogunk van. Ez azt is jelenti, hogy ha egy adott beszélgetésben úgy érezzük, hogy a másik átlépi ezt a határt, és nem bánik velünk tisztelettel, akkor felhívhatjuk a figyelmét arra, hogy átlépted ezt a határomat, átlépted ezt a jogomat.
És itt már nagyon összekuszálódhat, viszont nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, és nagyon tovább is gondolom, de ez ugye összekavarhatott ilyenkor a tartalmi vitával, mert hogyha valami tartalmi oknál fogva, vagy valami konkrét téma kapcsán van egy vita, és az egyik fél azt mondja, hogy most átlépted a határomat és megsértettél, akkor átterelődik a beszélgetésnek a szintje a tisztelet határhúzás témakörre, és nem arra, hogy egyébként amiről elkezdtünk beszélni, az ami a helyzet.
De hogy tudunk-e anélkül vajon a témáról beszélni, hogy egymás jogait, mint mondjuk a tisztelethez való jogát, egyébként szem előtt tartanánk. Tehát, hogy van-e egyáltalán esély a produktív tevékenységre? Én azt gondolom, hogy általánosságban nehéz beszélgetésekben segít az, hogyha tudunk arra reflektálni a beszélgetés közben, és az általában nehéz beszélgetésekben nagyon el vagyunk veszve, és nagyon visszalendülen, de hogy a beszélgetés közben tudunk arra reflektálni, hogy mi történik most kettőnk között. Én most azt látom rajtad, hogy így baromi feszült lettél ettől a témától. Jól látom ezt? Tényleg ez történik? Vagy én most azt látom a beszélgetésben, hogy itt ülünk már, és hogy 10 percig nem jutunk sehova. Tehát, hogy mintha így megrekedtünk volna.
Én azt gondolom, hogy a rutin nagyon sokat segíthet egyébként ebben. Tehát az, hogy képesek vagyunk-e, mert amiről most beszélsz, Máté, az egy önreflexió is, tehát azt jelenti, hogy egy adott helyzetben nem csak átesem rajta, nem csak megélem azt, ami történik, hanem képes vagyok reflektíven kezelni, és ott észnél lenni ebben a dologban, és akár alakítani is ennek megfelelően.
Így van, és akkor ismét az önismeretnél vagyunk, és ismét, mintha arra propagálnám az embereket, hogy adjanak munkát a pszichológusoknak, de hogy tényleg azt gondolom,
a trénereknek
és a pszichológusoknak, de hogy tényleg azt gondolom, hogy ez az, ami sokszor segíthet ebben.
Az egy hosszabb távú dolog, a pszichológus, a trénernek rövidebb távú azért a munkája, ezek 2-3 alkalmas, vagy akár 1 alkalmas tréningek. Milyen módon, itt is kérdezem, ugyanúgy, ahogy a visszajelzés kapcsán már próbáltam kíváncsiskodni, hogyan lehet ilyen ügyekben személyiséget fejleszteni, skilleket fejleszteni, hogyan lehet felhozni valakit, hogy ebben jobb legyen. Mert ez biztos, hogy nagyon sokaknak problémája.
Fontos, amit mondasz, és fontos azt is kijelentenünk, hogy a pszichológiai segítség és az egyébként kommunikációs tréneri segítség, az két teljesen más halmazt alkot, amiben vannak néhány átfedések, de hogy egyébként más módon segítünk, más igényekre válaszolunk, de egy mind a kettőnek van helye, és mind a kettő nagyon hasznos lehet. Hogyha ez egy kommunikációs tréning, amiről beszélünk, akkor ott kifejezetten a viselkedésre fókuszálunk. Kifejezetten olyan kommunikációs technikák elsajátítására, ami aztán ténylegesen megjelenhet, és a másik fél rajtad azt a konkrét kommunikációs helyzetben észreveheti. Ez vonatkozott a tartalomra, hogyan tudom azt hatékonyabban, rövidebben, meggyőzően megfogalmazni, de vonatkozhat egyébként más stilisztikai kommunikációs megközelítésekre is, energiára, attitűdre, szünetekre, gesztusokra,
szóhasználatra, gondolom.
Szóhasználatra, így van pontosan. És mind a kettőnek van helye egyébként, mind a kettő segíthet. Talán önben a tréning és a coaching egyébként még hatékonyabban tud segíteni, mint a pszichológia, azaz, hogy hogyan érdemes ezeket a nagyon-nagyon vállalati szférára korlátozó ügyeket kezelnünk. Mert hogy ezek tulajdonképpen szinte egy ilyen külön világot tudnak alkotni, aminek külön szabályai vannak, megközelítései az emberek.
Arra gondolsz, hogy bent kemény vagyok, kint puha, tehát hogy más személyiséget hozok haza, vagy viszek be, ilyesmire gondolsz, hogy más helyzetben máshogy funkcionálok, vagy mással keressük ezt a dolgot?
Erre is, de hogy közben pedig azt is gondolom, hogy a vállalati életnek megvannak a saját játékszabályi, megvannak azok a dolgok, amik működnek, azok a dolgok, amik célra vezetnek, azok a dolgok, amik kvázi no-go zónát alkotnak, és hogy ezek nem mindig esnek egybe azokkal a technikákkal, amiket a való életben is használunk.
Aha, de hát akkor ez egy adaptáció viszont, tehát azt mondom, hogy ennél a cégnél, ahol macsó kultúra van, ott te nem engedem át még a leglaposabb cinkos megjegyzés se, hanem kikérem magamnak, és nem tudom, mi, ha mondjuk ez egy célra vezető dolog abban a cégben, miközben egy másik cégben, ahol meg zrikálják egymást, meg ugratás van, ott ennél sokkal többet is elviselek, miközben lehet, hogy a kommunikációs tréner azt javasolja, hogy egyébként így kell kommunikálni. Tehát adaptáció.
Így van, és egy kommunikációs trénernek megvan mondjuk a lehetőség arra, hogy adaptálódjon a kultúrához, mert hogy ő egyébként tud egyeztetni különböző stakeholderekkel a szervezeten belül, és ő tud erről információt szerezni, és aztán magát a fejlesztést is ehhez igazítja. Még a másik pszichológusnak erről nem lesz infója, tehát hogy ő az egyént tudja kezelni, az ő egyéni kihívásaival dolgozni, de egyébként, hogyha mondjuk kommunikációs fejlesztésről van szó, akkor a tréner sokszor hatékonyabb lesz ebben.
De és olyan van-e, ez nagyon jó, hogy ez a téma így jött elő ilyen formában, és Isten látja a lelkünket, hogy készültünk, meg egyeztettünk kb., hogy milyen témakörök lesznek, de erről pont annyira nem is. Viszont milyen izgalmas, hogy olyan elképzelhető, előfordulhat-e, hogy valaki, aki a pszichológusával dolgozik, azon, hogy ő mondjuk félénk, konfliktuskerülő, vagy éppen konfliktusvállaló, ugye személyiség jegyeken múlik, és mondjuk ez egy közös ügyük, és ezek dolgoznak, és azt mondja a pszichológus egy ponton, hogy most már a lelki hátterét feltártuk, viszont ahhoz, hogy megszerezd az eszközöket hozzá, ahhoz érdemes lenne tréninget is igénybe venned?
Dolgozik egyébként a pszichológus kommunikációs fejlesztéssel is, ez része a folyamatnak, és az is egy fontos mérlegelendő szempont mindig a pszichológus számára ilyen folyamatokban, hogy ha a kliens eléri az egyébként kitűzött célokat, tehát mondjuk, hogyha ő egy ilyen nagyon domináns, akár már toxikusnak is nevezhető vállalati kultúrában azt a cél tűzi ki maga elé, hogy ő szeretne jobban kiállni az érdekeiért, és szeretné ezeket határozottabban érvényesíteni. A pszichológusnak mérlegelnie kell azt, hogy ennek lehet, hogy az lesz a hatás, hogy a kliens nem tud benne maradni ebben a vállalati kultúrában, mert lehet, hogy a kultúra egyébként nem fogja tűrni azt, hogy ő kiálljon az érdekei mellett.
De és hogyha az a folyamánya, hogy hazamegy és leüvölti idős édesapját, mert azt annyira beleedzette magát ebbe a dologba, tehát azért ugye nem csak egy helyen vitézkedik az ember.
Így van, de hogy a pszichológus soha nem arra bíztat, vagy soha nem arra fog fókuszálni a kommunikációs fejlesztés során, hogy bárkit leüvölts, hanem hogy a saját asszertív jogaidat érvényesíteni tud, és ez nagyon fontos része, és ezt is el szoktuk felrejteni az asszertív jogoknál, de hogy úgy érvényesítsd őket, hogy közben a másik fél asszertív jogait is figyelembe veszed, és egyébként szem előtt tartod. Tehát ezeket nem sértheted.
És ezek többnyire lelki oldalról érkező dolgok, tehát a pszichológus is mondja, de másfelől a kommunikációs tréner is mondja, hogy ezeket a jogokat tudva, fejbe tartva, így és így tudsz fejleszteni a kommunikációs tulajdonságaidon.
Így van, és mondjuk, hogyha már tisztában vagy ezekkel az asszertív dolgokkal, és ezeket megfelelően érvényesíteni, akkor a másik oldalon a kommunikációs tréner pedig nagyon hatékonyan tud abban segíteni, hogy mutat neked konkrét, vállalati, helyzetekre specifikus keretrendszereket segítő eszközöket, mint mondjuk a visszajelzésre, amiket aztán te nagyon jól tudsz alkalmazni a mindennapi munkádban.
Majzik Máté tréner, pszichológus, az Impact Works tréning üzletágának vezetője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, Máté, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, Kornél.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Mindig elmondom, most is elmondom, hogy Mátéval is folytatjuk a beszélgetést még az online podcast felületen, tehát akit mélységeiben érdekel a visszajelzés kultúra, a nehéz beszélgetések, kommunikációs és vagy pszichológiai megoldása, az jöjjön át velünk. Folytatjuk ezt a műsort még, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.